Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el egy imádságra. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ennek az évnek az utolsó vasárnapján, ezen a délutáni órán megállhatunk előtted. Köszönjük neked, hogy a te lelkeddel munkálkodtál a mi szíveinkben, hogy eljöjjünk a te házadba, és élő igét halljunk tőled. Azért könyörgünk, hogy valóban, amit itt hallunk most, hadd váljon életté, hadd váljon valóságá bennünk, hogy az az üzenet, amit megértettünk tőled, hadd jöjjön velünk az otthonainkba, a hétköznapjainkba, és hadd formálja át úgy az életünket, hogy neked kedves módon a te dicsőségedre élhessünk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a szívünket most, te add, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, hogy senki és semmi ne vonja el a mi figyelmünket rólad, te lehess itt a középpontban, te lelked és igéd által. Szólj, Urunk, hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk. Jelenések könyvének 4. részében, az 1. versben így szól hozzánk Istenünk igéje. Ezek után látám, és íme egy megnyílt ajtó vala a mennyben. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, néhány évvel ezelőtt jelent meg a médiában városunkkal kapcsolatban egy reklámszlogen, Miskolc a nyitott kapuk városa. Ezzel azt akarták kifejezni, és azon igyekeztek településünk vezetői, hogy minél több kulturális művészeti értéket és programot szervezzenek a városunkban. De ez a nyitottság nem jelent mindenre nyitottságot. Nem jelenti azt, hogy bárkit beengednénk, ahogy az angoloktól átvett mondásunk is tartja, az én házam, az én várom. Nagyon meggondoljuk, hogy kit engedünk be otthonainkba. Emlékezzünk csak akár a mostani karácsonyi ünnepre, nem hívtunk be akárkit az ünnepi asztalhoz a családi programra. Azt azonban még komolyabban megfontoljuk, hogy kit engedünk be az életünk legbelsőbb titkaiba. Kit engedünk belelátni ezekbe, féltett kincseink közé, kinek nyitjuk meg a szívünk ajtaját. A fenti példákból is jól láthatjuk, az ajtó nem csak összeköt, hanem el is választ, elzárhat titkokat, amelyeket nem szeretnénk, hogy kiderüljenek, de a zárt ajtó védelmet is jelent. Ugye amikor a médiában meglátjuk a hírt, hogy bizonyos tárgyalások zárt ajtók mögött zajlottak, rögtön felmerül bennünk a kérdés, hogy miért. Mit akarnak eltitkolni? Mi az, amit nem akarják, hogy kiderüljön? Vagy talán egy sokkal prózai példa, vendégek érkeznek hozzánk, és az egyik szoba ajtaját sietve becsukjuk, ne lássanak be, mert ott nem volt alkalmunk vagy lehetőségünk rendet rakni. Zárjuk az ajtót, hogy a titkok ne derüljenek ki. De az ajtózárás nem csak ilyen negatív értelemben lehet példa, tudjuk, hogy az értékes dolgokra meg szintén vigyázunk, és azért zárjuk. Néhány héttel ezelőtt jártam a parlamentben, és láttam a Szent Koronát, és ott is a sok-sok bejárat közül csak egy volt nyitva. Nem voltak tárva nyitva a parlamentnek a kapuja, hogy bárki bármikor bemehessen, mert vigyáztak az ott lévő értékekre. És csak egy nagyon komoly biztonsági procedúrán át lehetett bejutni az épületbe. Látjuk tehát, hogy az ajtó ugyan teljesen természetes hétköznapi része az életünknek, de jelkép is egyben önmagán túlmutat. Hogyha becsukjuk, bezárjuk, akkor elválaszt, nyitva pedig összeköt. Amikor az életünkben egy-egy nehézségen kell átmennünk, akkor gyakran biztatjuk magunkat és másokat is ezzel, hogyha Isten valahol bezár egy ajtót, akkor máshol kinyit egy másikat. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi keressük-e ezt az ajtót, és megtaláljuk-e azt a nyitott ajtót és azt az utat, amelyet Isten elénk szabott ezzel az ajtónyitással. vagy még mindig a saját helyünk után megyünk és dörömbülünk olyan ajtókon, amik régen be vannak zárva, és olyan utakon járunk, amelyek nem vezetnek sehova. Olyan szomorú azt látni, hogy bizonyos titkok, amiket Isten elzárt előlünk, vagy amiktől eltiltott, jobban érdekelnek egy-egy embert, mint az ő kijelentett, nyilvánvaló igazsága. Isten egyértelműen elzárta előlünk mindenféle jóslásnak, jövendőmondásnak, halott idézésnek, varázslásnak, ezotériának az ajtaját, mert idegen lelkek állnak mögötte. Elzárt minden keleti vallást és gyógymódot, mert tudja, hogy milyen szellemiség az, ami ezeken keresztül belép az ember életébe. És amikor azt mondja Isten, hogy ne, ennek ellenére nagyon sokan mégis nem csak feszegetik ezeket a zárakat, hanem ki is nyitják, és nem tudják, hogy milyen szellemi lelki hatásoknak, káros hatásoknak teszik ki magukat. Nagyon szomorú, amikor nem nála keressük a jövőnket, nem nála keressük a megoldást, a nyitott Bibliában, az Isten hozzánk szóló nyilvánvaló akaratában, hanem ilyen mellékutakon, varga betűkön próbáljuk beszerezni a jövőnkről való információkat. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy Isten már régen kinyitott egy ajtót, és ezen keresztül kell nekünk betekintenünk, bemennünk az Istennel való közösségbe, az Isten jelenlétébe, az Isten akaratába, nem pedig az okkultizmus ajtóit feszegetni és erőszakolni, hogy kinyíljanak előttünk. Azt látjuk tehát, hogy Isten ajtaja már nyitva van, és ez az az ajtó, amiről a textusunk is szól, ami megnyílt a mennyben. Ezt látta János, és erről tett itt bizonyságot a Jelenések könyve 4. részében. Isten az ő tervébe, az ő akaratába enged betekintést ezen a nyitott ajtón keresztül. Olyan ez, mint amikor gyermekkorunkban a karácsonykor vártuk a csengőszót, hogy végre kinyíljon a szoba ajtaja, és feltáruljanak a titkok, birtokba vehessük az ajándékainkat, és gyönyörködhessünk a karácsonyfában. Az én gyermekkorom idején, abban a szobában, ahol a karácsonyfa volt, ilyen tejüveg ajtó volt, nem lehetett teljesen átlátni, de amikor felkapcsolódtak a színes égők, akkor nagyjából lehetett látni a karácsonyfa körvonalát, és amikor megszólalt a csengő, akkor léphettem be, és akkor énekeltük el az énekeket, vettem át az ajándékokat. Valami hasonló lelki értelemben az Ószövetség is, mint ez a tejüveg ajtó. Nem teljesen lehetett látni és érteni Isten minden titkát, minden akaratát, csak a körvonalakat, egy-egy felvillaló fénypontot lehetett látni, de amikor Isten megnyitotta az ajtót, amikor eljött az új szövetség és az ő legtökéletesebb kijelentése Jézus Krisztus személyében, akkor nyilvánvalóvá vált mindenki számára az Isten akarata. Most már senki nem mondhatja, hogy sötétben tapogatózunk, vagy tükör által homályosan látunk. Isten színről színre kijelentette nyilvánvalóan magát Jézus Krisztusban számunkra és az ő igéjében. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a Jelenések könyve 4. részében leírt esemény egy jelkép, amelyik önmagán túlmutat. Ez az ajtónyitás nem csak azt jelenti, hogy betekintést nyerhet az ember Isten akaratába, tervébe, országába. Milyen üdvtörténeti jelentősége van ennek a mennyben megnyílt ajtónak? És hogyan van ez hatással az életünkre? Először is ezekre a kérdésekre keressük a választ. Nemrégiben ünnepeltük adventet, karácsonyt, Jézus első eljövetelére emlékeztünk. Azonban tudnunk kell, kedves testvéreim, hogy a hívő ember számára az év minden napja advent kell legyen, amikor várja vissza Jézust, amikor várja az Úr Jézus második eljövetelét. Ilyen értelemben az Úr Jézus születésnapját megelőző 4 héten kívül is adventben élünk, a második adventben várjuk Jézus második eljövetelét. Így láthatjuk, hogy a textusban felolvasott ajtó képe kapcsolódik adventhez, Jézus eljöveteléhez, több ponton is. Ugyanis egy ajtón ki is lehet jönni, be is lehet rajta menni, be is lehet zárni, és ki is lehet nyitni. De az a kérdés, kedves testvéreim, hogy miért van egyáltalán szükség ajtóra a mennyben? Miért van szükség nyílászáróra? Miért kellett Jézusnak útnyitóul mennie a mennybe, ahogyan a Szentírásban olvassuk? Azt kell látnunk, hogyha tüzetesen végigolvassuk a Szentírást, hogy a bűneset előtt nem volt szükség ajtóra ég és föld között. Hiszen Isten és ember, az ő legkedvesebb teremtménye, szoros naponkénti életközösségben kapcsolatban volt. Hűvös alkonyatkor Isten járt az édenkertben, az ember közösségében. Nem volt szükség ajtóra, mert nem volt válaszfal Isten országa és a teremtés között. Rendszeres napi szintű kapcsolat volt teremtő és legkedvesebb teremtménye között. Aztán a bűnesetet követően, amikor az ember engedetlenné vált és fellázott Isten ellen, akkor húztuk fel a falat magunk és Isten közé. Ez a fal áthatolhatatlan, mert elválaszt bennünket Istentől az a bűn, az a lázadás, az az engedetlenség, ami az eredendő bűn óta mindnyájunknak a sajátja. Az már csak egy állapot, amiben beleszületünk az eredendő bűn miatt, és aztán ezt az eredendő bűnt naponta csak szaporítjuk a saját vétkeinkkel. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy az ember ezzel az Isten elleni lázadásával rá kellett jöjjön, az élet forrásától vágta el magát. A bűn, az Isten elleni lázadásunk az oka minden nyomorúságunknak. Amikor ma szembesülünk fájdalommal, betegséggel, halállal, mindenféle nehézséggel, azt kell látnunk, hogy ez volt, és ez az oka az Isten elleni lázadás. És ha még rá is jövünk erre, ha meg is értjük, hogy igen, én húztam falat Isten és önmagam közé, akkor sem tudjuk megoldani ezt a problémát, saját erőnkből nem tudjuk áttörni a bűnfalat. Azonban olyan jó, hogy Isten nem nézte tétlenül a mi harcainkat és vergődéseinket, és azért küldte az Úr Jézust szabadítóként, hogy utat szerezzen, utat készítsen vissza magához, a mi számunkra. Azért jött Jézus, hogy áttörje ezt az áthatolhatatlan falat, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, áthatolt az egeken, emberi formát vett fel, hozzánk hasonlóvá lett. A fiú Isten testetöltését ünnepeljük minden karácsonykor, amikor emlékezünk az első adventre, Jézus első eljövetelére. Az ő születése, élete, kereszt halála és feltámadása törte át azt a bűnfalat, amellyel mi barikádoztuk el magunkat évezredekkel ezelőtt. Amikor a kereszten Jézus a mi bűneink büntetését szenvedte el, tulajdonképpen elkárhozott, pokolra jutott, hogy nekünk ne kelljen elkárhoznunk, hogy szabadok lehessünk a bűn hatalmából. Azt olvassuk Máté evangéliumában, hogy amikor az Úr Jézus kilehelte lelkét, a templom kárpitja, az az elválasztó függöny, ami jelezte ezt az elválasztást ember és Isten között, ez a kárpit fölülről lefelé ketté hasadt. Azaz ismét megnyílt az út az ember számára a teremtője felé. Nem volt szükség már közvetítőre, hanem közvetlenül Jézus érdeméért mennyei atyánknak szólíthatjuk, és segítségül hívhatjuk a világ mindenség urát, teremtőjét és fenntartóját. Ezért nincs szükség emberi közvetítőkre, emberi közbenjárókra, sem papságra, sem szentekre, sem halottakra, sem angyalokra. Nekünk elég egyedül Jézus Krisztusra hivatkoznunk, hogyha bebocsátást kérünk a mennyei trónterembe, a szentek szentjébe. Jézus kereszthalála értünk, helyettünk és miattunk bemutatott áldozata nyitotta meg az ajtót a mennybe. Jézuson keresztül helyreállhat a teremtmény kapcsolata teremtőjével. De mit is jelent ez? Mit ért az alatt Jézus, amikor a János evangélium a 10. részében saját magát nevezi ajtónak? Nem jelent ez más, mint azt, amit a szintén János evangéliumában olvasunk néhány fejezettel később, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak én általam. nem az egyik út a sok közül, az egyik igazság a sok közül, hanem az egyetlen út, az egyetlen igazság és maga az élet. Jézuson keresztül, benne bízva, neki engedelmeskedve és őt követve juthatunk vissza abba az áldott közösségbe Istennel, ami minden boldogságunk forrása volt, mielőtt engedetlenek lettünk volna vele szemben. Magyarul a Jézussal való személyes, naponkénti kapcsolat biztosítja számunkra a bebocsátást Isten jelenlétébe. Az Úr Jézus viszont még ennél is tovább megy, és a búcsú beszédei után a főpapi imájában azt mondja, hogy az örök élet az nem más, mint egy személy és egy személlyel való közösség, mégpedig a vele való életközösség. Ez maga az örök élet. Jézus tehát az az ajtó a mennybe, amelyik megnyílt, és a vele való kapcsolatunkon áll vagy bukik, hogy beengednek-e minket a mennybe, vagy kizáratunk onnan. A Jézushoz való hozzáállásunkon múlik, hogy nyitva vagy zárva lesz-e számunkra a mennyei ajtó. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy Jézuson fordul meg minden. Jézus az a személy az egész teremtettségben, az egész univerzumban, akihez viszonyulva dől el az örök sorsunk. Láttuk már az ő földi élete során, hogy az ő személye megosztó személyiség volt. A farizeusok, a főpapok, az írástudók gyűlölték. A népből sokan azért szerették, mert bizonyos testi szükségeiket betöltötte, és addig követték, amíg ez megvolt, és voltak, akik valóban szerették őt, és ragaszkodtak hozzá. Azt látjuk, hogy Jézus személye mellett senki nem mehet el neutrálisan, semlegesen, vagy úgy, hogy majd döntök egyszer. Mert Jézus személye, lénye döntésre kényszerít mindnyájunkat. És a nem döntés is döntés, ha halogatjuk. Azt jelenti, hogy nem. Azt jelenti, hogy én akkor Jézusból nem kérek. Lehet ezt nagyon udvariasan is csinálni. Nem kell egyértelműen megtagadni, meg leköbdösni, mint ahogy ott tették a nagypénteken a katonák és a csúfolódók. Lehet ezt nagyon udvariasan. Ismerjük ezt a hétköznapi életből. Jön egy levél, amire nemleges a válaszunk, vagy nem értünk azzal egyet. Nem küldjük el a választ, nem írjuk le, egyszerűen csak nem küldünk választ. És ezzel már jelezzük, hogy mi abból a dologból ki akarjuk vonni magunkat, vagy azzal nem értünk egyet. Kedves testvéreim, azt kell látni, hogy Jézuson fordul meg minden. Ha ő csak egy nagy próféta az életünkben, vagy egy csodadoktor, egy jó ember, egy követésre méltó emberi példa, akkor azt kell látnunk, hogy számunkra Jézus ajtaja zárva marad. Csak akkor nyerünk bebocsátást, akkor lesz majd a vele való örök életközösségünk realitása mennyben, ha már itt a földön is vele éltünk életközösségben, ha már itt a földön is ő volt az életünk királya. Ha Jézus, ami személyes megváltónká lesz, ha engedjük neki, hogy megszabadítson a bűneink fogságából, hogyha őt tesszük meg életünk urává, benne bízva, őt követve, bebocsátást nyerhetünk a mennyei királyságba. Az a kérdés most, kedves testvéreim, advent után, karácsony után, az idei év utolsó vasárnapján, hogy kicsoda neked Jézus. Tehetetlen, bár aranyos csecsemő, akit ide-oda rakosgathatsz az életedben, aki szép dísze a karácsonyi ünnepednek, vagy pedig ő a lényeg, nem csak az ünnepedben, hanem az életedben is. Vagy pedig úgy tekintesz rá, mint uraknak urára, királyoknak királyára, aki nem csak az univerzumot kormányozza, hanem benne a te életed univerzumát is. Úgy várod-e vissza Jézust, mint megváltódat, szabadítódat, védő ügyvédedet, aki egyben majd ítélni fog élőket és holtakat. Mert ne feledjük, kedves testvéreim, hogy Jézus vissza fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel, mert ő, aki legyőzte a bűnt, feltámadásával legyőzte a halált és a sátánt. húsvét után 40 nappal visszatért oda, ahonnan ő jött, a mennybe. De milyen jó az, kedves testvéreim, hogy amikor visszament, nem zárta be maga mögött az ajtót, hanem nyitva hagyta azt az ajtót, amit ő nyitott meg. Áldozatával megnyitotta a menny kapuját, és nekünk nyomorult bűnösöknek van lehetőségünk arra, hogy belépjünk ezen az ajtón. Még a gyermek mondókánk is megemlékezik erről, nahogyha nem is ebben az összefüggésben, de erre utal, nyitva van az arany kapu, csak bújjatok rajta. Vajon élünk-e ezzel a lehetőséggel, ezzel a nyitott kapuval a mennyben, és valóban belépünk-e az Istennel való közösségbe? A 353. dicséretünk ezt mondja, Krisztus feltámad a igazságunkra, utat szerze mennyországra, örök boldogságra. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi élünk-e ezzel a lehetőséggel? Belépünk-e a mennyben megnyílt ajtón a Jézussal való életközösségbe? Ez itt a földön kezdődik, bűnbánattal és életünk feletti uralom átadásával Jézusnak, és majd az új teremtésben teljesedik ki. Most még, kedves testvéreim, tart a kegyelmi idő. Most még nyitva van a mennyország kapuja. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, figyelmeztet az ige. S ne legyenek kétségeink, azon a nyitott ajtón, amin visszatért a mennybe, ki fog jönni majd az Úr Jézus, és hatalommal és dicsőséggel ítélni élőket és holtakat, visszajön az idők végén. Ez lesz az ő második adventje, az ő második eljövetele. Akkor azonban már nem lesz idő megtérni. Aki Jézus visszajövetelekor az övé, az megy bevele az örök dicsőségbe. Aki pedig Jézus nélkül élte a földi életét, az az örökké valóságot is Jézus nélkül fogja tölteni, ami nem más, mint a pokol. Az a kérdés minket, milyen állapotban talál az Úr Jézus, amikor visszajön. Mondd ő ezzel kapcsolatban egy példázatot is. A Máté evangélium a 25. részében olvashatjuk a 10 szűz példázatát. Akik várták a vőlegényt, és ötnek volt olaja, ötnek pedig nem a mécsesébe, amivel tudott világítani. És amíg elmentek vásárolni a mécsesbe olajat a bolond szűzek, akik nem készültek, akik nem várták az ő vőlegényüket, addig érkezett meg a vőlegény. És az öt okos szüzet, akiknél volt olaj, akik világítottak, akik készen várták őt, bevitte a menyegzőbe, és akkor bezáratott az ajtó. És utána hiába jött a következő, körben az öt bolond szűz, és dörömbölt az ajtón, már nem nyertek bebocsátást. A mi szívünk ajtaja, kedves testvéreim, az a kérdés, hogy nyitva van-e Jézus számára, vagy valami, valaki egészen másra vagyunk nyitottak. Mert ha most kizárjuk őt az életünkből, elzárkózunk a vele való szeretett közösségtől, akkor az utolsó napon mi is úgy járunk majd, mint az öt bolond szűz. A mennyei vőlegény kizár minket az örök boldogságból. Ahogy majd az áldó igében is hallani fogjuk, Isten most egy mennybe nyíló ajtót adott elénk, amelyet senki nem zárhat be, és várja, hogy belépjünk abba az örök boldogságba, amit a Jézussal való életközösség jelent. Azt mondja a Jelenések 3.8-ban az ige, Isten által nyitott ajtót senki nem zárhatja be, nyilván azon kívül, aki megnyitotta azt. Egyedül a te ellenszegülésed és késlekedésed lesz az oka, ha végül kívül maradsz. Mert amíg nyitva volt az ajtó, amíg volt lehetőség, addig nem léptél be Jézus ajtaján az ő országába. Mert amikor lejár a kegyelmi idő, bezáratik a most még nyitott mennyei ajtó. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy te most hol vagy? Ezen az utolsó vasárnapon, ebben az évben, advent és karácsony után. Látod-e egyáltalán a nyitott ajtót, vagy a zártakon dörömbölsz és próbálsz a saját fejed után menni? Esetleg egészen közel vagy már ehhez a nyitott kapuhoz, és bebe kukucskálsz a mennyei dicsőségbe, és vonz téged az Isten országa, de még nem tudsz szakítani azzal a másik életeddel. Vagy már meghoztad életed legnagyobb döntését, átadtad az uralmat életed fölött Jézusnak, tulajdonjoggal és használati joggal együtt, és beléptél a vele való boldog életközösségbe. Ha ez így van, akkor reménységgel várhatjuk az ő második adventjét. És nem kell félnünk a jövőtől, nem kell félnünk a jövendőtől, az eljövendő Jézus Krisztustól, mert tudhatjuk, hogy azt a valakit várjuk, és az a valaki tér vissza, akit már most is ismerünk, akit már most is szeretünk, akivel már most is életközösségben vagyunk. És miközben lelki szemeinket a nyitott mennyei ajtóra függesztjük, ne feledkezzünk el életünk kapuiról, ajtóiról sem. Hiszen a szemünk, a fülünk is egy-egy kapu, amin keresztül jó és rossz egyaránt bejuthat az életünkbe, a tudatunkba. Ezért kell megszűrnünk, hogy mit engedünk be a szemünkön és a fülünkön keresztül az életünkbe. Ha Jézussal vagyunk tele, akkor ott úgysem férhetnek meg a bálványok. Az a kérdés, hogy mivel vagyunk tele. Minek biztosítunk teret, helyet, időt az életünkben? És figyelünk-e valóban arra, megszűrjük-e azt, hogy a szemünk és a fülünk kapuin mit engedünk a tudatunkba, a lelkünkbe, mert azt akár hisszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem, hatással van az életünkre. Lehet, hogy nem jön ki olyan hamar, mint hogyha lejárt szavatosságú ételt eszünk, de kijön ezeknek is a hatása. Lehet, hogy hónapokkal, lehet, hogy évekkel később, de meglátszik, hogy mivel tömtük magunkat lelkileg, az ki fog jönni egy idő után az életünkön. Van azonban egy másik ajtónk is, amin az információk nem befelé, hanem kifelé közlekednek. Ez pedig a szánk, ami azt ontja magából, amivel tele van a szívünk. Az a kérdés, hogy mivel van tele a szívünk, mert az fog kijönni a szánkon, az fog megvalósulni az életünkben is. Ha Jézus nem csak életünk része, hanem egésze lesz, ha nem csak dísz lesz az életünkön és az ünnepünkön, hanem ő lesz a mindenünk, akkor a tetteink és a szavaink is őt fogják árasztani, nem csak környezetünk, hanem önmagunk boldogulására és boldogságára is. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy ne csak így decemberben, hanem életünk minden napján Jézussal legyünk életközösségben, mert így, ahogy Péter apostol mondja, gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy hallhattuk az örömhírt, köszönjük neked a te igédet, köszönjük, hogy újra emlékeztettél arra, hogy van egy nyitott ajtó a mennyben, amit te azért nyitottál meg Jézus által, hogy visszavonj bennünket a veled való szeretet közösségbe. Te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel vagyunk most itt, milyen falak épültek már az elmúlt napokban, hetekben, években, közénk és közéd, és közben észre sem vettük, hogy nem csak veled romlott meg a viszonyunk, nem csak tőled barikádoztuk el magunkat, hanem a környezetünktől, a családtagjainktól, a szeretteinktől is, és nem értjük, hogy miért nincs igazi békességünk, nem értjük, miért nincs igazi boldogságunk, miért nem terem gyümölcsöt az életünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsd. Könyörgünk azért, hogy a mi szívünkben, a mi életünkben is te rontsd le az ördög munkáit, add, hogy megtaláljuk végre azt a nyitott ajtót, amit te készítettél, amit a veled való személyes életközösség jelent, hogy benned bízva, téged követve, neked engedelmeskedve, tudjunk visszajutni végre a mi teremtőnkkel való életközösségbe. Hadd kezdjük el az örök életet már most, itt, veled, és hadd teljesedjen ez majd ki az új teremtésben mindnyájunk számára. Kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy ha megtaláltuk már ezt a nyitott ajtót, ha már éltünk a kegyelemmel, akkor add, hogy ezt tudjuk másoknak is elmondani, mások elé odaélni, a kereszténységnek a valóságát, a veled való közösségnek az örömét, szentségét, szeretetét. És azért könyörgünk, hogy hadd tudjuk komolyan venni a te figyelmeztetésedet, hogy ez az ajtó egyszer majd bezárul, hogy egyszer majd lejár a kegyelmi idő, és amikor az Úr Jézus visszajön, nem mindegy, hogy milyen állapotban talál bennünket. Azért könyörgünk, hogy hadd legyünk készek, hadd lehessünk olyan szolgáid, akiket munkában találsz, Úr Jézus, amikor visszajössz. Hadd ne hozzunk szégyent a te nevedre, hanem inkább dicsőséget, és ne szégyenüljünk meg, mert benned bíztunk. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy áld meg így bennünket az év utolsó napjaiban, hadd tudjuk ezeket is neked szentelni, hadd tudjuk ebben az időben is téged jobban megismerni és hozzád közelebb kerülni. Imádkozunk, mennyei atyánk, azért, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk egész közösségét, kicsinyeit és nagyjait egyaránt, te légy kérünk a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. Kérünk azért, hogy az utainkon is te őrizd meg hazafelé bennünket, adj nekünk pihenést az éjszakában, és vírasz bennünket, kérünk, új napra, újabb lehetőségekre arra, hogy téged jobban megismerjünk, és veled járva teljes és boldog életet élhessünk. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus mondja, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Amen.